Harangszó Rádió. Közösségre hív. Békesség Istentől.
Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Királyhágó melléki református egyházkerület Harangszó című műsorában. A mikrofonnál Gitár Szabó József Levente, szerkesztő. Önállóan, de nem magunkra hagyva, a mennybe menetel a Szentlélek és a mi szolgálatunk összefüggéseiről elmélkedik gyakorlatiasan az ébresztő gondolat. Majd a meddőségről szól egy összeállítás,
meglepően alacsony számnak tűnhet, és ezek alapján bátran mondhatjuk, hogy minden emberélet megfoganása egy csoda, hiszen számtalan tényezőnek kell egyszerre jelen lennie és megfelelően működnie. A meddőségi kivizsgálás során a pár mindkét tagját ki kell vizsgálni, hiszen a kiváltó okok feltárása során 40%-ban találunk női okot, szintén 40%-ban férfi okot, és 20%-ban a pár mindkét tagjánál van olyan eltérés, mely a meddőség okának tekinthető.
Aztán perinatális veszteségről beszélget riporterünk a szakemberrel.
Nagyon érdekes, hogy a két véglet van, van, aki nem tudja, hogy mit jelent, és van, aki saját élményből meg igenis nagyon is jól tudja, hogy mi ez a fogalom, és az a tapasztalatom, hogy egyre nyitottabbak. Sokkoló számukra, de nyitottabbak, és egyre nyíltabbak a férfiak is, nem csak a hölgyek, hogy erről beszéljenek.
Végül pedig igei tanítás következik a meddőséggel kapcsolatban. Hallgassanak minket most is!
Bye. olvassák a harangszó gyülekezeti lapot. Ez megrendelhető és megvásárolható a református lelkészi hivatalunkban. A lap világhálós kiadása a harangszó gyülekezeti lap Facebook oldalán követhető.
Ébresztő gondolat. Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Jézus a szemük láttára felemelkedett a mennybe, és többé nem látták. Magukra maradtak. Igaz, előtte kaptak eligazítást. Önállóságra hagyta őket. Vagy mégsem. Mert ezt mondta nekik. Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ez belső erő, belső meggyőződés és olyan lelkület, mely képesít az önállóságra. A motorba benzint kell önteni, hogy a szerkezet képességeinek megfelelően működhessen. Az embernek is bensőleg kell tartalommal rendelkeznie, hogy kifelé tetteinek legyen rugója. Ismerni kell a célt, amit tudás által lehet elérni. Jézus tudtul adott nekik mindent. A Szentlélek elküldésével pedig érettségit adott nekik. A Szentlélek felvilágosításával a sok elmondott tanítást meg tudták érteni és másokkal is megértetni. De a mindennapi élet minden részletes tettéhez írásban nem adott nekik receptet. A különböző társadalmi rendszerekhez nem adott használati utasítást. Az emberi tudomány által felfedezett eredményekre sem kaptak kész válaszokat. Nem beszélve az egyes népek saját vérmérsékleti és nemzeti szokásairól vagy történelmi hagyományairól sem rendelkezett. Az egyes emberek sajátos eseteire sem kaptak előre megfogalmazott válaszokat. Az itt felsorolt és fel nem sorolt problémák megoldásaiban lettek, önállóságra hagyatva. Mégis, ahogy egy gyermek nevelésekor sem adnak a szülők, tanítók, papok az élet minden esetére külön használati utasítást, hanem csak alapelveket. Ugyanúgy Jézus is megadta a szükséges alapelveket, és megjelölte hozzá a célt is. Ezek a fő parancsolat. Szeresd az Istent, szeresd az embert. Célként így fogalmazott, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved. Mivel a jézusi követelmény nem csak az apostoloknak szól, hanem minden embernek, ezért mindenki ilyen önállóságra van hagyatva. Add, Uram, hogy minden dolog felé rendezett szeretettel forduljak. Elszakítva tekintetemet a földről és az ég felé fordítva. Úgy használjam a világ javait, mintha nem használnám. Add, hogy értelmem bizonyos belső érzékével meg tudjam különböztetni azokat a dolgokat, amelyekre szükségem van, azoktól, amelyek csak élvezetemre szolgálnak. Hogy így az átmeneti dolgokkal csak ideiglenesen foglalkozzam, és csak a szükséges mértékben, de ugyanakkor örök vágyjal öleljem át az örök valóságokat. Amen.
Hit és gyógyítás.
Orvosi értelemben meddőségről, infertilitásról akkor beszélünk, ha egy éven keresztül történő, rendszeres, védekezés nélküli szexuális együttlét nem eredményez terhességet. Meddőségnek nevezzük azt az állapotot is, ha a nő bekövetkezett terhessége rendszeresen, spontán vetéléssel szűnik meg. A megtermékenyülés folyamata nagyon összetett, melynek során hormonok, kémiai és fizikai mechanizmusok százainak kell a meghatározott időben és sorrendben működésbe lépnie. Amennyiben egy egészséges házaspár minden szempontból az ideális időpontban van együtt, a kívánt teherbeesés valószínűsége csupán 25-30%. Ez meglepően alacsony számnak tűnhet, és ezek alapján bátran mondhatjuk, hogy minden emberélet megfoganása egy csoda, hiszen számtalan tényezőnek kell egyszerre jelen lennie és megfelelően működnie. A meddőségi kivizsgálás során a pár mindkét tagját ki kell vizsgálni, hiszen a kiváltó okok feltárása során 40%-ban találunk női okot, szintén 40%-ban férfi okot, és 20%-ban a pár mindkét tagjánál van olyan eltérés, mely a meddőség okának tekinthető. A meddőség orvosi kezelése általában termékenység elősegítő gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, sebészet vagy ezek kombinációjának használatával történik. A meddőség kialakulása komplex folyamat, melynek testi, lelki és társas vetületei vannak, ezért ellátásában egyik sem elhanyagolható. Ami a meddőség lelki oldalát illeti, beszélhetünk esetleg pszichés okokról és következményekről, bár ezek sok esetben nehezen szétválaszthatóak. A meddőség komoly veszteség élmény is. Az érintettek kimaradnak a gyermekvárás élményéből, nem tudnak megfelelni az utódlásra vonatkozó elvárásoknak, nincs lehetőségük betölteni a szülői szerepeket, és gyakran előítéletekkel is szembe kell nézniük. A személy ördögi körbe kerülhet, az elhúzódó próbálkozásokat kísérő stressz gátolhatja a termékenységet, a teherbeesés elmaradása pedig szorongást kelt, ami tovább emeli a nemi hormonok termelődését gátló glükokortikoidok termelődését. Az ördögi körhöz hozzájárulhat a gyermekvágy rögeszmévé válása is, olykor a gyors eredmény hajszolása is okozhat cikluszavarokat. Az elhúzódó gyermekáldásra váró párok egy idő után kivizsgálásoknak vetik alá magukat, hogy termékenységük késésének esetleges fizikai okát megtalálják. A kivizsgálások és kezelések további stresszforrást jelentenek a pár számára. Az orvosi segítségnyújtás mellett tehát mindenképp fontos a pszichológiai, a lelki támogatás is.
Lord. A jelenleg érvényes szakmai irányelvek szerint egy év várakozás után már indokolt a részletes kivizsgálás.
Mire számíthatnak ilyenkor a párok? Mire számítsanak, hogyha eljönnek? Milyen vizsgálatok lesznek?
A meddőség hátterében közel 50-50%-ban vannak női és férfi eredetű okok, tehát mind a két félnek a részletes kivizsgálása szükséges. A férfiak részéről viszonylag egyszerűbb és rövidebb a kivizsgálás, egy spermavizsgálatot kell elvégeztetni. A hölgyek részéről kicsit bonyolultabb, de praktikusan egy vagy maximum két ciklus alatt a komplet kivizsgálás elvégezhető. Átfogó laborvizsgálatok szükségesek, bizonyos biokémiai, bizonyos mikrobiológiai vizsgálatok, kórokozó kimutatása a női nemi traktusból, egy érvényes rákszűrés kell, hogy legyen. A legnyűgösebb része a kivizsgálásnak a mélyüregnek és a petevezetőknek, a petevezetők átjárhatóságának a vizsgálata. Erre többféle megoldás is létezik, egyszerű pontosztanyagos vizsgálatok és műtéti megoldás is rendelkezésre áll. És igen, egy ultrahangos sorozat vizsgálata a betegfészek működésnek a monitorizálására, tehát hogy gyógyszeres beavatkozás nélkül egyáltalán működik-e a betegfészek, tehát ez az úgynevezett ultrahangos follikulometria. Mind a két fél részéről szükséges HIV-szűrés, hepatitis B-C szűrés, ezt a szakmai protokollok írják elő. És hát a rutin kivizsgálás nagyjából ennyiből áll, egyéb speciális vizsgálatok szóba kerülhetnek, még ezek a kivizsgálás során felmerült egyéb adatok ismeretében dönthetők el.
És mik a tapasztalatok, milyen problémát találnak leggyakrabban a meddőség hátterében?
Hát a női fél részéről a funkcionális zavarok a leggyakoribbak, tehát a szervi betegségek, a méhet vagy a petefészkeket vagy a kismedencét érintő szervi elváltozások, azok relatíve ritkábbak. A leggyakoribbak a beteérés zavarához vezető úgynevezett funkcionális rendellenességek. Ezek hátterében viszonylag gyakran derűfény, addig fel nem ismert cukoranyagcsere zavarra, pajzsmirigy működési zavarra. Viszonylag gyakori még a magasabb prolaktin szint, ami az agyalapi mirigynek az a hormonja, ami szülések után tejelválasztásért felelős. Hogyha ez a nem terhes állapotban bizonyos mértéket meghaladóan termelődik, akkor az beteérés zavarához is következményes. Meddőséghez vezethet, valamint nagyon gyakori az úgynevezett policisztás ovárium szindróma. Ez a női, a fiatal reproduktív korú női lakosságnak a leggyakoribb hormonális rendellenessége napjainkban. Különböző irodalmi közlések szerint 6-11%-ra tehető a fiatal női lakosság körében az előfordulási gyakorisága, de olvastam már 16%-os gyakoriságról is. Itt az intézetünkben is végeztünk már ilyen irányban felmérést, és itt a betegeknek a 40%-a PCOS megtekinthető. Ez áttörhető, tehát ez gyógyítható, ez korrigálható, ez a rendellenesség, de ez nagyon gyakori, és a meddőség hátterében is nagyon gyakran előfordul.
Milyen gyakori a meddőség? Hány párt érinthet ez Magyarországon?
Hát ez sajnos napjaiban már népbetegségnek tekinthető. Érvényes utolsó olvasható statisztikák szerint a fogamzóképes korú pároknak a 15-20%-án a meddőséggel bajlódik. Ez hál' Istennek persze nem végleges állapotot jelent. Szerencsére a meddőpároknak egy olyan 3-4%-ánál nem több azoknak meddőpárok körében, a 3-4%-nál nem több azoknak az aránya, akiknek semmilyen módon nem sikerült terhességet elérni, tehát az esetek túlnyomó többségében azért eredményesen kezelhető, vagy a hagyományos módszerekkel, tehát a gyógyszeres petefészek működés serkentéssel, az inszeminációval bezárulnak, vagy pedig lombévévi programmal.
És mi az oka annak, hogy az elmúlt évtizedekben emelkedik a meddőség száma?
Hát erre nagyon pontos, konkrét választ nem biztos, hogy tudok adni, de az biztos, hogy ez is civilizációs ártalomnak tekinthető. Tehát stresszes életet élünk. Mindannyiunkat halmozott stressz szituációk érik a mindennapi életünkben. Ezen kívül rengeteg kemikáliával találkozunk, növényvédőszerekkel, élelmiszertartósítószerekkel, ezen kívül bizonyos hormonális gyógyszerek is elszaporodtak, a fogamzásgátló készítmények, döbbenetes adatot olvastam, nem mostanában, tehát hogy a palackozott ásványvízben is kimutatható mennyiségben például petefészek hormon. Tehát nyilván ez nem okoz adott esetben betegséget, de még ott is megjelenik. Tehát nagyon sokrétű ez a probléma, ezek biztos, hogy benne vannak. ezek a női felet, már mind a két felet érintheti, hiszen a férfi nemzsű képességet is ezek a tényezők befolyásolhatják, de az is biztos, hogy például a férfiak vonatkozásában is az elmúlt években úgy látjuk, hogy egyre gyakoribb a férfi eredetű meddőség, tehát romlik világszerte, nem csak Magyarországon, világszerte romlik a férfiaknak a spermakébe, talán ennek tudható be, hogy ezelőtt, az 2010-ben, tehát mondjuk 6-7 évvel ezelőtt a WHO már módosította az addig érvényes referencia tartományokat, ami a spermium számot, a mozgás képességet, a vitalitást, az ép alapoknak az arányát illeti. Tehát sajnos mind a férfi, mind a női vonalon megvan ennek a háttere, és hát a konkrét okok közül ezeket lehet talán említeni. Sajnos ez egy összetett kérdés, és romlik a helyzet évről évre szinte.
Milyen lehetőségei vannak egy párnak, hogyha természetes úton nem esett teherbe a hölgy? Ugye említette, hogy fizikai probléma is lehet a háttérben, amit adott esetben orvosolhatnak is, de ha még ezek után sem sikerül.
Hát ugye a kivizsgálásnak és a kezelésnek szakmai protokollokban rögzített metodikái vannak. Ki kell zárni a szervi betegséget, tehát hogyha a női fél részéről például a méhet érintő betegség van, tehát miómákat találunk, akkor adott esetben azokat előtte el kell távolítani, nem minden esetben, de az eseteknek az egy részében a célszerű előtte eltávolítani, a petefészek cisztákat célszerű megoldani, az endometriózist kezelni kell, hogyha a petevezetők környékén, a kismedencében összelődések vannak, amik a petevezetők átjárhatóságát adják, azt adott esetben meg lehet oldani, tehát ezeket a szervi okokat mindenképpen ki kell zárni. Hogyha ezek kizárhatók, akkor ugye jönnek a funkcionális okok, tehát a hormonális rendellenességeket kezelni kell, az említett cukoranyagcserezavart, pazsmígy hormon rendellenességet, prolaktin szinteket, policisztás ovárium szindzsavuát, a tüneteit megfelelő gyógyszeres protokollokkal meg lehet szüntetni, lehet javítani, lehet a fogamzó képességet javítani, lehet a petefészek működést serkenteni, tehát át lehet törni ezt a funkcionális blokkot az eseteknek a túlnyomó többségében. A férfiak részéről, hogyha egy picikét rosszabb csak a kép, akkor az inszeminációhoz megoldást jelenthet. A férfiak számára is léteznek vitaminkészítmények, ezen kívül a férfiaknál is lehetnek szervi betegségek, egy gyerekkörnyéki visszeresség, az például a spermiumképzés zavarához vezethet, ezt urológiai, kis urológiai műtéttel meg lehet oldani. A férfiaknak a kivizsgálását azt nem mi végezzük egyébként, tehát a férfiak kivizsgálása az urológus, andrológus szakorvosnak a feladata, ehhez ők értenek a legjobban. Tehát a férfiak részéről is lehetnek ilyen szervi elváltozások, de ugyanúgy a férfiaknak is lehet hormonbetegsége is, tehát még a férfiaknak is lehet magas a prolaktin szinte például, de ugyanúgy érintheti őket a cukorbetegség, a pazsmígy betegség, vagy egyéb hormonális betegség, ami a spermiumképzést zavarni fogja. Tehát magyarul ezekkel a gyógyszeres technikákkal általában az eseteknek a túlnyomó többségében eredményt lehet elérni, hogyha sikerül beteérést produkálni, akkor hát hagyományos próbálkozásokat már nem nagyon preferáljuk, tehát hogyha valaki már itt a meddőségi intézetekben megjelenik, ott általában már az eredményesen kezelt ciklust is, tehát a sikeresen stimulált ciklusokat is, amikor beteérésről sikerül elérni, általában inszeminációval szokták befejezni. Ez nem tévesztendő össze a lombi programmal. A dolog lényeg, hogy a helyben adott sperma mintát előkészítés után felhelyezzük a mély üregébe, ezzel lehet javítani a fogamzásnak az esélyeit. Hogyha erre is szakmai protokollok léteznek, hogy mikor, kinek, hány alkalommal lehet inszeminációt végezni, tehát nem érdemes a végletekig ezt erőltetni. Inszeminációt általában, hogyha egyéb társadalmat nincs, akkor 6 esetben szoktunk végezni, hogyha 6 inszemináció után terhesség nem következik be, akkor onnantól kezdve már mindenképpen indokolt és a hormonáltal támogatott is a lombi program. Ennél kevesebbet, 3 inszeminációt szoktunk végezni, 35 éves életkor fölött, hogyha kicsit gyengébb a spermakép, hogyha esetleg csak egyik petevezető átjárható, hogyha kiderült korábban egy enyhefokú kismedencei endometriózis a női fél részéről, ilyen esetekben nem szoktunk 6-ig elmenni, 3 inszemináció után már lombi programot javaslunk, illetve a lombi programnak vannak abszolút javallatai is. 40 éves életkor fölött, hogyha mind a két petevezető lezárt értelemszerűen egy nagyon rossz spermaképnél, súlyos fokú endometriózisnál nem is szoktunk egyáltalán inszeminációt javasolni, hanem akkor egyből lombi programba irányítjuk a pácienseket.
Mennyi időn keresztül kísérnek egy pár? Tehát annyi mindent említett, ez hosszú hónapokat is igénybe vehet.
Hál' Istennek vannak olyan házas párok is, akiknek első kísérletre sikerült a terhesség, aztán persze volt olyan is, akinek hatodikra sem sikerült, de mindenféle csoportból vannak terhességeink. Tehát van, aki elsőre, másodikra, harmadik, negyedik, ön és valaki hatodikra esett teherbe, tehát ez nagyon változó. Tehát van, aki két-három hónapnál nem tört el itt több időt, van, aki éveket.
Hogyha inszeminációval vagy lombik bébi programmal sikerült teherbe esni, akkor a várandóságot is önök követik végig?
Nem, az intézetben terhes gondozás nem történik. A rutin gyakorlat szerint, amikor élő embriót tudunk már kimutatni, onnantól kezdve a területek illetékes terhes gondozásba irányítjuk a terheseket. Tehát az 6.-7. hét környékén.
Ez egy nagyon intim probléma, nagyon nehéz lehet erről beszélni akár a férfinak, akár a nőnek. Milyen ebben az esetben az orvos-beteg kapcsolat?
Én úgy gondolom, hogy akik már ide eljönnek, azok erre fölkészültek. Tehát én ilyen értelemben kommunikációs zavarokkal nem nagyon szoktunk találkozni. Nyilván ennek el kell tenni egy időnek, amíg a párok erre fölkészülnek. Korábbi beszélgetésekből egyszer-egyszer kiderült, hogy általában azért a férfiakat nehezebb rávenni a kivizsgálásra, de az utóbbi időben, mintha ezzel sem tapasztalnak a problémák, párok elfogadják, hogyha valami gond van, akkor azt ki kell vizsgálni, és ennek ez a módja. Tehát én úgy gondolom, hogy ezen a vonalon nagyon nagy zavar nincsen. Tehát akik már ide eljöttek, azok már túl vannak azon, mert ezt feldolgozták magukban, és itt nem szokott probléma lenni ilyen értelemben.
Hogyha megtörténik a teherbeesés, akkor említette, hogy itt az önök dolga lezárul, és átadják a nőgyógyásznak a hölgyet, illetve a párt. Onnantól kezdve érkezik még visszajelzés önökhöz?
Hát mi mindenkitől szoktunk kérni, hogyha megszületik az újszülött, akkor valami visszajelzés kérünk, sőt, ha lehet, akkor fényképeket is szoktunk kérni, és van nekünk itt a falon, de minden intézetben ezt azért vettük észre, hogy ez úgy meghonosodott, hogy az újszülöttek, az intézetben fogadt újszülöttek fényképei díszítik a falon. Nálunk is van ilyen, és általában kapunk azért visszajelzéseket az eseteknek szerintem a 95%-ában.
Amikor valakinek lombik bébi programon keresztül sikerül teherbe esnie, akkor neki fut még egy gyereknek, vagy egy harmadiknak, hogyha ugye csak egy sikerült elsőre?
Neki minden további nélkül, nem két olyan házas párunk van, akik akár inszeminációval sikerült a terhességnek, akár lombik programmal, és akkor 2-3 év múlva jönnek egy következő terhesség reményében. Vannak persze olyanok is, akiknek utána spontán sikerül, de azért szép számmal vannak, akik újra megjelennek.
Ez egy érdekes kérdés, ennek mi lehet a magyarázata, hogy második alkalommal spontán teherbe esik a hölgy?
Hát erre megint csak nagyon exakt orvosi választ nem fogok tudni adni. Én úgy gondolom, hogy talán a legjelentősebb tényező, hogy megszűnik a stressz. Tehát azért azt lássuk be, hogy egy ilyen meddőségi kivizsgálás és kezelés adott esetben, ami nem is egy-két hónapig tart, hanem adott esetben egy évig is elhúzódhat, vagy talán tovább is. Ez azért stressz. Ez azért stressz szituációt jelent. Tehát figyelni kell a ciklusnapokat, meg kell szervezni a munkahelyről, szabadság alatt gyakorlatilag az intézetbe történő bejárást, a vizsgálatokat, vérvétel, ultrahang, sperma vizsgálat. Tehát ezek stresszel járnak. És olyan is van egyébként, hogy csinálunk esetleg egy-két inszeminációt, nem sikerül a terhesség, eltelik 2-3 hónap, mondják a párok, hogy szeretnének egy szünetet tartani, és akkor terhesen jönnek vissza. Tehát én úgy gondolom, hogy a stressz az nagyon jelentős tényező ebben. Lombi programban is volt már ilyen tapasztalatunk. Ez is nem egyedi eset, hogy nagyon heroikus kivizsgálás és nagyon heroikus gyógyszeres kezelések után bonyolult immunológiai terápiákat követően végre egy 5.-6. lombi program után valaki szült egy gyermeket. És utána eltelt 1 vagy 2 év, és spontán teherbe esett. Tehát ez tényleg egy döbbenetes dolog. És csak visszakanyarodok, amit először mondtam, tehát úgy gondolom, hogy a stressznek biztos, hogy szerepe van benne. A másik pedig, hogy nyilván, ha valaki azért ide eljön, kivizsgáljuk, kezeljük, azzal azért jót teszünk az ő hormonháztartására. Tehát valami probléma az eseteknek a nagy többségében kiderül, bár létezik úgynevezett ismeretlen eredetű meddőség is kb. 10%-ban, de az esetek nagy részében azért valami kiderül a háttérben. Ezt kezeljük. és ezzel egy normális, egy helyes, egy jó mederbe tereljük például a női hormonális működést. Tehát azzal, hogyha még nem is esik teherbe az adott ciklusban, de lezajlik egy normál menstruáció, lezajlik egy normál petehírése, ami után lezajlik egy normál menstruációja, ezzel biztos, hogy jót teszünk az ő hormonháztartására. Tehát én úgy gondolom, hogy egyrészt a stressznek a megszűnése, másrészt pedig azért az intézetekben kapott gyógyszeres kezeléssel, a lökéssel azért helyes mederbe tudjuk terelni a hormonális működést, és ez a két dolog biztos, hogy hozzájárulhat ahhoz, hogy aztán spontán is megnyíljon a lehetőség a terhességre.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdió közös műsorát hallják.
A perinatális veszteség feldolgozása címmel tartott előadást Fekete Andra, pszichológus, a születés hete keretében az Élet Facsalád Segítő Egyesület székhelyén május 15-én. Az előadás közben személyes beszélgetésekre is sor került. A következőkben a pszichológussal beszélgetünk. A riporter Bálint Enikő.
Hogyan reagálnak az emberek, amikor meghallják ezt a szót, hogy perinatális veszteség?
Nagyon érdekes, hogy a két véglet van, aki nem tudja, hogy mit jelent, és van, aki saját élményből, meg igenis, nagyon is jól tudja, hogy mi ez a fogalom, és az a tapasztalatom, hogy egyre nyitottabbak. Sokkoló számukra, de nyitottabbak, és egyre nyíltabbak a férfiak is, nem csak a hölgyek, hogy erről beszéljenek.
Hogyan szokta elmagyarázni azoknak, akik nem tudják, hogy mit fed?
Úgy magyarázom el, hogy a perinatális veszteség tulajdonképp a terhesség, vagy a szülés alatt bekövetkezett veszteségnek, a gyermeknek, magzatnak az elveszítését jelenti, ami egy nagyon komoly gyászreakciót vált ki, amivel meg kell birkózzon az az érintett édesanya és édesapa, valamint a többi családtag. Ez egy nagyon kemény gyászmunkát feltételez. Nem hiába nevezik gyászmunkának, mert ez egy nagyon kemény munka, egy nagyon kemény lelki folyamat, amivel meg kell birkózzon az, aki ezzel a ténnyel szembesül.
Hogyan reagálnak a perinatális gyászra az anyukák, és hogyan az apukák?
nagyon különbözőképpen reagálnak az anyukák, ugye direkt őket érinti, ugye fizikailag is, nem csak lelkileg, ugye ők át kell menjenek azon a fizikai fájdalmakon is, ami ezzel a vesztességgel jár. Hát ők érzelmileg nagyon intenzíven reagálnak, és a viselkedésükben nyilvánul meg inkább, nagyon dühösek, ingerlékenyek lehetnek. Az az előnyük az apukákkal szemben, hogy lehetőségük van egy kicsikét elmélyülni, kicsit otthon maradni, saját magukkal foglalkozni. Az anyukák azok, akik hamarabb képesek egy újabb terhességet bevállalni, ha ellentétben az apukákkal, akik ők inkább késleltetnék a következő gyerek vállalását, az apukák sajnos egy csapdába kerülnek ilyenkor. Nagyon nagyok az elvárások a család részéről, ők kell legyenek a család támasza, ők erősnek kell legyenek, de ugyanakkor elvárja a párjuk, hogy érzékenyek is legyenek, hogy ők is kimutassák az érzéseiket, és ez nem olyan könnyű. Sokszor az apák elfogyják az érzéseiket, munkában menekülnek, és ha nem sikerül közösen feldolgozzák ezt a gyászt, akkor sokszor a párkapcsolat tönkre is mehet.
Mikor állhat be ez a vesztesség? Kortól független ez?
Ez teljesen független a kortól, úgy az édesanyja korától, mint a magzat korától. Viszont bármely korban, de kor előre haladtával persze megjelennek azok az orvosi tényezők, amik már befolyásolják a magzatveszítést, de fiataloknál is megesett, és ugyanolyan fájdalmas kortól függetlenül a magzatnak vagy a gyermeknek az elveszítése.
Hogyan lehet feldolgozni ezt?
Hát kétféleképpen lehet feldolgozni, ugye mármint feldolgozni, vagy nem lehet feldolgozni. Kétféleképpen lehet rá reagálni. Lehet egy egészséges gyász folyamat, amikor sikerül szembesülni az érzéseinkkel, és sikerül kifejezni az érzéseinket, tudatosítani, kifejezni, megbeszélni a párunkkal, és azok az érzelmi reakciók, amiket ilyenkor produkálunk, azok negatív érzések, de funkcionálisak. Azaz a düh, a harag, az alvászavar, ezek mind olyan normális reakciók, amiket fel lehet dolgozni, és később egy poszttraumás növekedést is okozhat. De megtörténhet az, amikor nem sikerül túllépni, nincs meg az a szociális támasz, vagy a társunktól a támasz, amikor egy ilyen diszfunkcionális negatív érzéseket vált ki, bűntudatot, depressziót, szomatikus betegségekhez vezethet, és évekig eltarthat ez a patológiás gyász.
Mit tehet a környezete? Illetve mi az, amit ne tegyen?
Hát a környezetnek nagyon-nagyon fontos szerepe van a gyász feldolgozásában. Amit ne tegyen, ugye könnyebb megmondani azt, hogy mit ne tegyen, mint sem most jó tanácsokat adni. Nem szabad bagatelizálni. El kell fogadni, hogy az nagyon fájdalmas annak a nőnek, annak az apának is egyaránt. Nem ajánlatos különféle jó tanácsokkal ellátni, pedig valószínű segítő szándékúak a környezetünkben levők. Nem szabad olyat mondani, hogy ó, ne törődj vele, hát még alig élt, vagy még úgyse volt ember, még úgyse volt emberformája, vagy ó, még fiatalok vagytok, még lehet elég gyereketek, vagy minek kell még egy harmadik, legyen már elég két gyerek. Inkább próbáljunk együtt lenni a családdal, próbáljuk meg finom kérdéseket feltenni, hogy szeretne beszélni róla, vagy tud-e valamiben segíteni, vagy akarja, hogy inkább majd máskor beszéljünk erről. Inkább a csendes együttlét, csupán a jelenlét, hogy tudja az érintett édesanyja, édesapja, hogy van, akire számítson, van egy jó barát, van egy testvér, akivel beszélhet, mikor úgy érzi, hogy szüksége van erre.
Véleménye szerint Kolozsvár szinten az orvosok, nővérek hogyan tudják kezelni ezt az ilyen helyzetet, amikor egy ilyen fent áll?
Sajnos ők sincsenek felkészítve valószínűleg. Csak orvos közölheti ugye ezt a rossz hírt. Most persze ez külön kommunikációs gyakorlatokat igényelnek, képzésben kéne részt vegyenek, meg valószínű többen részt is vesznek, vagy tudják, hogy hogy kell elméletileg egy rossz hírt közölni, ugye csak az orvos közölheti. Most az is igaz, hogy bármilyen szépen közli, tehát nem fogja az anyuka szimpátiáját kiváltani. Nagyon fontos, hogy empatikusak legyenek, az orvosok, a nővérek, bárki, bármely kórházi személyzet. Fontos, hogy megértő legyen, ne próbálja meg jó tanácsokkal ellátni, vagy bagatelizálni, hogy jaj, úgy is beteg volt a gyerek, jaj, hát most már örüljön, mint sem, hogy egy beteg gyermeke szülessen, örvendjen, hogy így történt, vagy hogy jaj, még fiatal, még ó, nézze a másiknak is, még hány gyereke lett, miután elveszítette a gyerekét. Inkább empátiával, vagy megkérdezzék, hogy miben segíthetne, próbálják meg a fizikai fájdalmat csökkenteni. Ami nagyon jó dolog, több állami kórházban is, és a magánkórházakban is van pszichológus, és az orvosok gyakran, amikor van rá lehetőség, felajánlják a pszichológus segítségét. És ez nagyon sok esetben segít az édesanyáknak feldolgozni a traumát.
Mennyire nyitottak ilyenkor az édesanyák, édesapák? Mennyire mernek beszélni erről?
Hát ez változik, ez egyénektől változik. Van, aki nyíltabb, annyira személyiségfüggő, van, aki nyíltan beszél, valószínű el kell teljen egy idő, tehát a gyásznak különböző fokozatai vannak, és nem mindegy, hogy melyik periódusban, tehát rögtön, mikor egy trauma éri az embert, valószínű nem szívesen beszél akkor az érzéseiről, még először helyre kell tegye önmagában az érzéseit, hogy mi is történik vele. El kell teljen egy idő, amíg tud az érzéseiről beszélni.
Mit tehetünk annak érdekében, hogy ne titokként kezelt történet legyen, ahogyan Zinger Magdolna is mondta?
Nagyon fontos, hogy elfogadjuk, hogy ne ítélkezzünk elsősorban. Ugye elfelejtettem említeni, hogy nem csak azok a nők érintettek, akiknek spontán abortusz vagy szüléskor hal meg a gyermek, hanem azok a hölgyek is, akik művi abortuszon esnek át különböző okokból. Nagyon fontos, hogy nem szabad ítélkezni. Nem szabad senkit elítélni, a tabukkat csak úgy tudjuk megdönteni, hogyha beszélünk róla, hogyha merünk beszélni, hogyha merünk segítséget kérni, hogyha elfogadjuk, hogy igenis ez egy probléma, és lehet, hogy nem sikerül egyedül túllépni rajta, lehet, kell egy szakember segítsége. Ez szerintem így sikerülne jobban ledönteni ezeket a tabukat.
Mit ajánlana azoknak az anyukáknak, apukáknak, akik nem mernek és nem tudnak szakemberhez fordulni, milyen szakirodalmak, források segíthetnek?
Zinger Magdolna mentálhigiénés szakembernek könyvei vannak, Asszonyok álmában síró gyermekek és Áldatlan állapot, sok kérdésre választ kaphatnak, és amit még lehet ajánlani, hogy egymással próbálják meg megbeszélni, elmondani az érzéseiket.
Az eddigi tapasztalata szerint volt-e olyan család, aki nem tudta ezt feldolgozni, vagy feldolgozta, de valami mást váltott ki?
Én tapasztalatom szerencsére, akikkel én eddig dolgoztam, mindig happy end lett, úgymond a történet. Tehát sikerült, fel is dolgozzák, egy poszttraumás növekedés is volt, tovább léptek, és a személyiségük fejlődését is okozta, és végül sikerült a gyermekáldás, és beteljesült az álmuk. De a szakirodalom azt mutatja, hogy két véglet létezik, vagy közösen sikerül feldolgozzák, vagy a házasság tönkre is mehet a kapcsolat, és sokszor válással végződik ez a folyamat.
Fekete Andrea, pszichológussal beszélgettünk a perinatális veszteség feldolgozásáról.
Lelkünk csendessége.
Sok szeretettel köszöntjük a rádió hallgatókat, és Isten igéjét olvasom a 113. Zsoltárból. Dicsérjétek az Urat, Úrnak szolgái, dicsérjétek az Úr nevét. Legyen áldott az Úr neve most és mindörökké. Napkelettől napnyugatig, dicsérjétek az Úr nevét. Magassan fölötte van az Úr minden népnek, dicsősége fölötte van az egeknek. Kihasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz, aki a magasban lakik és mélyben néz, az égre és a földre is. Fölemeli a porból a nincstelent, és kiemeli a szemétből a szegényt, az előkelő közzé ülteti, népe előkelői közzé. Megengedi, hogy a meddő úgy lakjék a házában, mint fiaknak boldog édesanyja. Dicsérjétek az Urat! Nagyon nehéz téma a mai téma, a meddőségnek a témája. És valahol mégis azért egy dicséretet, egy Zsoltárt választottam, hogy meg tudjuk látni ebben is az Isten akaratát, az Isten vezetését. Úgy gondolom, hogy van, amikor jobb hallgatni, van, amikor hallgatva kellene megállnunk, egy fele barát mellett, ahogyan a jobb mellett is megálltak az ő barátai, amikor látták az ő nyomorúságát, azt a sok szenvedést, ami őt érte, és nem mondtak neki semmit, csak osztoztak az ő gyászában, osztoztak a fájdalmában, valamikor nem lehet mit mondani. És látjuk Jobbnál is, hogy amikor megszólaltak az ő barátai, amikor megpróbálják vigasztalni Jobbot, akkor Jobb azt válaszolja nekik, hogy nyomorúságos vigasztalók vagytok. Nyomorúságos vigasztalók vagyunk mi magunk is. És talán valóban van, amikor jobb hallgatni, van, amikor inkább hallgatni kellene. És egy kicsit talán ilyen a meddőség is, a meddőség kérdése. Sok mindent elmondhatunk róla, sok minden okot kereshetünk, és igen, találhatunk a Bibliából is történeteket, kiemelhetünk történeteket, olyan csodálatos eseteket, amikor egy-egy meddő nő, egy-egy meddő asszonynak a küzdelme, imádsága után az Isten meghallgatja őket. És megajándékozza Sárát, Rebekát, Ráhelt, Annát, Erzsébetet egy-egy gyermekkel. és nagyon sokszor belekapaszkodunk ezekbe a történetekbe, reményt merítünk belőlük, tápláljuk a reménységet, amely talán egyre halványabb lesz, ahogy múlik az idő. Nagyon sokszor abban reménykedünk, hogy egyre halványabb lesz a fájdalom és a szomorúság is. Mert mi van, ha nem? Mi van, ha mégsem? Mit lehet mondani akkor? Mit lehet mondani, hogy ne legyen nyomorúságos, vigasztaló az ember, amikor odaáll egy-egy meddő pár mellé, egy házas pár mellé, akiknek nem lehet gyermekük. És bizony nagyon is felületes istenismeretre, vagy teológiai gondolkodásra utal az a hozzáállás, amire azért oly sokszor van példa, amiben oly sokszor beleütközünk, és amivel mi magunk is talán megkísértjük önmagunkat, amikor arra gondolunk, hogyha a termékenység az Isten áldása, hogyha a gyermek az Isten ajándéka, akkor nyilván a meddőség az büntetés, az Úrnak a büntetése, hogy valamit valahol valaki vétkezett, és ennek következménye, ennek megtorlása a meddőség. De ez nem igaz. Ez egyszerűen nem igaz. Az Úr nem büntet így. És az sem igaz, hogy azok a bibliai hősnők, akiknek a meddőségén megkönnyörül az Isten, azok annyival jobbak, annyival erősebb hitűek voltak, vagy többet imádkoztak, többet könyörögtek, mint nagyon sok gyermekre vágyó házaspár. Az Isten titka. Az Istennek a bölcs terve, hogy miért adja meg az egyik családnak a gyermekáldást, és miért nem adja meg a másiknak az ő titka, és egyedül az ő titka. De ez bizonyos, hogy a kegyelmes és jóindulatú Isten, aki Jézus Krisztusban minden bűnünket megbocsátotta, és saját fiát áldozta fel érettünk, nem tartogat valamilyen extra büntetést ebben az életben a számunkra, és különösen nem az Isten büntetése, a gyermekáldásnak az elmaradása. Lássuk meg azt is, hogy azok a zsidó asszonyok, akik imádkoztak, akik kérték az Urat, hogy vegye el tőlük a meddőséget, vegye el tőlük ezt a gyalázatot, azok nagyon is kitartóan imádkoztak. És ez nem egy elhanyagolható szempont, hogy tudjunk kitartóan imádkozni, tudjunk kérdezni, kérni, tudjuk a mi kérdéseinket, vágyainkat odavinni az Isten elé, és merjük odavinni, és merjünk álhatatosan kérni, kérdezni, addig, amíg az Isten nem válaszol. Nehéz elfogadnunk azt, hogy a nő identitásának, egy asszony identitásának, méltóságának nem egyedül és nem legmagasabb forrása a gyermekszülés. Áldás, valóban hatalmas áldás a gyermek, és ezzel akkor szembesülünk igazán, amikor kiderül, hogy valakinek nincs. Hogy valakinek nem lehet, nem várható gyermek. És alázatosan valljuk meg, nyomorúságos vigasztalóként, hogy nincs jó válaszunk. Nincs jó válaszunk arra, hogy miért nem. Talán az orvostudomány talál válaszokat, okokat, hogy miért nem, de nincsenek jó válaszok. És Isten megváltott gyermekeit egyaránt sújtja a meddőség. Azokat is, akik hisznek az Istenben, és azokat is, akik nem hisznek. Akiket nem érdekel az Isten terve, akiket nem érdekel az Isten akarata. És ebben a bűn által megrontott és folyamatosan romló világban sok kérdésre, nagyon sok kérdésre nincs jó válasz. De vannak egyedi és személyre szabott válaszok. És csak ilyen válaszok vannak. Az Isten csak ilyen válaszokat ad. Imádságban elkért válaszok. Fájdalmas kérdésekre, nagyon is fájó kérdésekre. De vannak válaszok. Az Istennél vannak válaszok személyesen, személyre szabottan. Ha eljutunk odáig, hogy meghallgatjuk az Istent. Hogy meghalljuk az Istent. Ahogyan Jobbnak is el kellett jutnia odáig, sok-sok nyomorúságon keresztül, sok-sok fájdalmon keresztül, sok-sok vitán keresztül a barátaival, hogy leborul és dicsőíti az Istent. Minden körülménye, minden fájdalma ellenére leborul és tudja dicsőíteni az Istent, az Isten kegyelmét. És azért választottam ezt a Zsoltárt, a 113. Zsoltárt, amelyik egy dicsőítőjének. Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az Urat. Mert fölemeli a porból a nincstelent, és megengedi, hogy a meddő úgy lakjék a házában, mint fiaknak boldog édesanyja. Dicsérjétek az Urat! Ezt kívánom, kedves testvérek, hogy tudjuk dicsőíteni az Urat, és tudjuk elkérni az ő válaszait. Elkérni az ő válaszait, amikor emberileg nincs jó válasz. De nála van, az Istennél, aki szeretett bennünket, aki az ő egyszülött fiát adta értünk. Nála vannak válaszok, személyre szabott válaszok. Hát merjük elkérni. Így legyen. Amen.
Önök a Királyhágó melléki református egyházkerület harangszó című műsorát hallották. Köszöni a szerkesztő lelkipásztor, Gitál Szabó József Levente nevében is megtisztelő figyelmüket a bemondó, Gitál Szabó Júlia Zsuzsanna. Békesség Istentől!
Harangszó Rádió.